Drága Jézus,
nincs mentségünk,
és ez igazából jó hír, úgyhogy mégiscsak Te vagy az igazságunk, és Te vagy a bölcsességünk, és még a megszentelődésünk is Te vagy, úgyhogy nem sokat hagytál nekünk, talán a hálát, úgyhogy köszönjük, Uram, az imádatot, úgyhogy Téged figyelünk, és a dicséretet. Úgyhogy dicsérünk, Uram. És kérünk, hogy áld meg ezt az órát, bármennyire nehéz is a Te nevedben. Amen. Miről beszéltünk legutóbb? Evolúció? Elmélet? Meddig jutottunk? Ugye beszéltünk róla, hogy kritikus pontok, ugye ezt végigvettünk egy pár kritikus pontot az evolúció elmélettel kapcsolatban. Nincs információ, ugye ez probléma természetben. Beszéltünk a rendszerek hihetetlen bonyolultságáról és érzékenységéről. Jó, beszéltünk az entrópiáról, miszerint a termodinamika hanyadik, második főtétele. Mindent a rendezetlenség felé taszít, és nem a rendezettség felé. Jó, aztán... beszéltünk arról, és erről talán nem eleget, hogy az evolúció elmélet megengedi magának azt a nagyvonalú ugrást, hogy az első élő rendszerrel gondolkozik. Tehát azon gondolkozunk, hogy lesz egy gyíkból madár. És ugye ezen a szinten van értelme az erősebb túlélésének és a mutáción keresztüli véletlenszerű új tulajdonság kialakulásával, ugye erősebb túlélése, és akkor fejlődünk. És ugye ezt is tisztáztuk, hogy itt sincs erről igazán értelme beszélni. De az igazán nagy probléma az első élő életformának a létrejötte. De még akár az előtt is, mondjuk az első a fehérje létrejötte, ahol az erősebb túlélésének nincs nagy jelentősége, ugye? Tehát ez nem igazán definiálható, ez az aminosavak, ugye a fehérjek építőelemei. És a bonyolultsága akár csak egy fehérjének olyan, hogy statisztikailag a lehetetlenhez közelít, hogy véletlenszerűen létrejöjjön. És ugye a fehérje molekulák stabilitása talán nem a legmagasabb. Én nem vagyok kémik. Kért valaki a kémiához? Vegyész. Ért valaki ehhez? Hogy? Nem? Tehát hús. A húsban van fehérje, ugye? Abban sok van. Vagy nem tudom. Miben van sok fehérje? Tojásban. Vagy abban nincs? Miben? Szójában. Ezek között, tehát bármelyiket úgy ott hagyod, szerintem az átalakul valamivé. Úgyhogy az igazi kérdés, amit fel kell tenni, hogy a semmiből, hogy lesz valami, illetve aztán abból a teljesen rendezetlen anyagból, hogy lesz egy rendezett, bármilyen szinten rendezett anyag, nem is beszélve arról, hogy bármilyen szintű rendszer legyen belőle. Ez a nagy kérdés. És ezt a kérdést igazából, tehát e fölött akkor siklunk el könnyen, hogyha nem látjuk, hogy a legegyszerűbb építőelem is milyen bonyolult. Emlékeztek a kémia órára, amikor le kellett rajzolni egy bonyolultabb molekulát? Nem emlékeztek rá? Tudod, mit tudom én. Igen, tudod. C, és akkor H, és akkor mit tudom én. És a végén egy ilyen jó nagy dolog, és akkor tudod, ez egy aminosav. És megtanulni se bírtam. És amikor a tesztben megpróbáltam véletlenszerűen eltalálni, valahogy nem sikerült. Egyébként tényleg az evolúcionista tanároknak ezt kellene, hogy mondják a diákok. Nem tanulok. Igazodom a világunk alaptörvényéhez. Én véletlenszerűen írom a tesztjeimet. És az órákra is véletlenszerűen járok. Remélem a sebészem nem így gondolkozik. Jó, akkor hogy nem volt elég idő, arról beszéltünk? Nem volt rá elég idő, ugye? Az evolúciós folyamat hossza, ugye, mit mondunk? A Föld elvileg 3,5 milliárd éves, a világegyetemünk 30 milliárd éves, az evolucionista tudomány szerint. Hogy? Jó, és csak egy számítás, amit itt elvégeztek, ez a mekkora valószínűsége annak, hogy 1 milliárd majom leírja 1 Mózes 1:1-et. Tehát azért ez bonyolult. 1 Mózes 1:1-et leírni úgy, hogy mit tudom én, tehát egy majom, aki nem tudja, hogy ott ül az írógép előtt, és így üti a gombokat. És véletlenül kiböki, hogy mi 1 Mózes 1:1. Kezdetben vala, ugye?
The beginning.
Igen. Nem, az János 1:1. Igen. Igen. Menjed és a Földet, igen. Egy mondat, nem túl hosszú mondat. És 1 milliárd majom azért az jó sok. Ez egy bonyolult feladat, ugye? Viszont azt gondolom, hogy egy egyszerű molekula bonyolultabb, mint 1 Mózes 1:1, igaz? Vagy mondjuk fogható egy összetettebb molekulának a bonyolultságához, igaz? Szerintem egyetlen egy baktérium rendszer szintű, és most a hasamra ütök, én nem végeztem ezt a számítást, de egyetlen egy baktériumnak a rendszer szintű bonyolultsága hasonlítható talán ehhez a feladathoz. Láttam egy... Lesz egy óránk a biológiáról. Hihetetlen. Olyan felvétel. A baktériumban elektromotor van. Csapággyal és állórésszel és forgórésszel. Tudod, ilyen ostoros baktérium a farkával így kavar, és ahogy kavar a farkával, úgy megy előre. És ezt egy kis elektromotor forgatja. Ez az evolúció. A Mercedes is így csinálja egyébként. Az új motort ők is véletlenszerűen fejlesztik. Tehát ugyan van egy nagy rázógép, beleszórt, tehát hogy nagyobb legyen a valószínűsége, beleszórtak egy-két 500-ast, meg nem tudom, az előző típusból, és azt rázzák. És hát várják, hogy kijön a legújabb változat. Nem kezd. Jó, oké. Ahhoz, hogy 1 milliárd majom leírja 1 Mózes 1-et, hogy ez megtörténhessen, 1,2 × 10^62 évre van szükség. Ez mennyi volt? Ez még csak a 40-en. 1, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, és még 2, 1, 2. Oké, tehát ennyi év kell hozzá. Jó, és a tudomány azt mondja, ahogy a Péter mondta, az áltudomány, hogy a világmindenség az 30 milliárd éves, és a Föld pedig 4,5 milliárd éves. Volt elég idő az evolúcióhoz? Ha csak a hosszát mérjük össze a számsornak, akkor is 5-ször kevesebb idő volt, illetve 6-szor. A baj csak az, hogy itt nem a hosszát kell összemérni, hanem ezek nagyságrendek. Tehát itt, ha egy nullát letörlünk, az 10-szeres különbség. 100-szoros, 1000-szeres. Ennek az 1000-szerese azzal, hogy letöröltünk 3 nullát. 10000-szerese, 100000-szerese, 1 millió-szorosa. Nagy szám. Nullák azok húzósak. Jó? Tehát nem volt elég idő. Tehát az amúgy lehetetlen folyamat, tehát ilyenkor nagy lelkűek vagyunk, hogy egyáltalán ezt elkezdjük számolni. Tehát ezt nem kéne számolni. Tehát értelmesen ránézzünk a világra, és azt mondjuk, hogy ez a folyamat lehetetlen. Szóval minden az ellenkező irányba megy. De ha nagy vonalúak vagyunk, és eljátszunk a gondolattal, akkor ez egy dolog, amit mondanunk kell, hogy nem volt elég idő. Jó? Jó, akkor még egy gondolat, az élet keletkezésének a kérdése. És egyben a biogenezis, az élő csak élőből. És emlékeztek, fölírtuk a rendszer ábránkat, tehát az egyszerű rendszer ugye az személytelen plusz információ, aztán személytelen plusz információ plusz energia, aztán személytelen plusz információ plusz energia plusz lélek. Az volt az első élőrendszer, ugye, illetve a állati élőrendszer. A helyzet itt az, hogy az élet az nem egy mennyiségi kategória. Tehát nem az van, hogyha egy rendszer elég bonyolult, akkor egyszer csak élni kezd, hanem egy minőségi kategória. Ha csak megnézed ugye a halál kérdését, veszel egy kis szerkezetet, kis állatot, és anélkül, hogy nagyon pusztítanád magát a szerkezetet, elszáll belőle az élet, mondjuk megijeszted, és szívrohamot kap. És igazából nem ment benne tönkre semmi. Mégsem működik. Nem. Minden alkatrész a helyén van, elvileg élnie kéne, ha csak a bonyolultságról van szó. Ugye? Úgyhogy itt van egy minőségi kategória. Az emberiség előtt ez egy olyan rejtély, ami tényleg csak hittel lehet megérinteni, hogy hogyan, mi a különbség az élő és az élettelen között. És Isten így fogalmaz, hogy kiárasztja a lelkét, vagy elveszi a lelkét. Mindegy, az úgy. Nem mozgok annyit majd. Rendben, ezt ne bonyolítsuk tovább. Akkor amiről még szeretnék beszélni az evolúció elmélet kapcsán, az néhány új elképzelés. Az egyik a pánspermia elmélet, a másik pedig a pontszerű egyensúly elve. Pánspermia. Irányított evolúciós folyamat, amit idegen lények vált. Van a teista evolúció elmélet, ahol azt mondják, hogy Isten beindította a gépezetet, és aztán hagyta fejlődni. Jó, ez nem igaz. Tehát ez egy teológiai kérdés, most nem megyünk bele. Nem biblikus ez elképzelés. A másik elképzelés, ugye, amiről így beszélnek, hogy idegen civil, ki állt a 2001 űrod összeállt. Nem láttátok? Alapfilmeket nem láttatok. Megmondom, hogy miért jó ezeket mégiscsak megnézni. Mert a 21. század embere ezeken nevelkedett, és a nem olvasó, nem író, nem gondolkodó embert a mozi eteti. És egyébként én nem vagyok, tehát hogy ötödik elem. Hát az ötödik elem annyira nem. Egy újabb film, ez a Vörös bolygó. Vörös bolygót kilátta. Mindegy. Oké. Egyre többen mondják azt, hogy persze, hát az evolúció azt irányítani kell, azt be kell indítani, és egy idegen civilizáció indította el az életet a Földön, időnként meg is látogatja az emberiséget, változtat a folyamaton, megtanította az embert szerszámokat használni, aztán különböző megfelelő történelmi pillanatokban közbeavatkozott, és majd a végén is, amikor eljutunk a felnőtt nagykorúságra, akkor visszajönnek, és egyesülhetünk az atyáinkkal, az UFO-kkal. Ez az ideológia. Ez tökéletes. Úgyhogy, és nyilván ez egyrészt ad egy kis kakaót az evolúció elméletnek, mert a hiányzó lánc szemet, ugye, ez az ötlet berakja. A másik pedig, hogy két legyet üt egy csapásra, mert a nagy nyomorúság idején, ugye ami az elragadtatással kezdődik, az ördögnek lesz egy komoly harci feladata, mégpedig meg kell magyaráznia nem biblikus módon sok millió ember eltűnését egyfelől, másfelől pedig rá kell vennie az emberiséget, hogy nyitott legyen természetfeletti lényekkel való egyesülésre. És ehhez kell egy jó kis ideológia. Jó, ezt értitek? Miről van szó? A démoni megszállás, és a démoni megszállás legalizálva azzal, hogy ezek azok az idegenek, akik felelősek a civilizációnkért, és most visszajöttek, hogy az utolsó evolúciós ugrást is megtegyük, ahol igazából istenekké válunk a velük való egyesüléssel. És hey, Isten hozott! Sziasztok! Azokat az embereket pedig, akik eltűntek, szintén az UFO-k vitték el, mert az emberiségnek volt egy része, amely egy fékező erő a következő ugrás megtételében, úgyhogy őket eltávolították. És hát ezek nyilván a konzervatív keresztények lesznek. És ez a mese már most tanítva van. Tehát ezt nem tudom, hogy észrevettétek el. Tehát minket tanítanak ezzel. Filmek tanítják, a mozik tanítják, a konkrét filozófiák, könyvek nyíltan és leplezetlenül elő van készítve ez a gondolat az emberiség fejében. Jó, tehát az evolúciónak ez egyik továbbfejlesztett változata, a második pedig ez a pontszerű egyensúly elmélete, ami valami olyasmit mond. Hogy ugye a probléma az az, hogy a folyamat a napjainkban nem figyelhető meg. Tehát senki nem lát semmit evolválódni. És erre azt mondják, hogy persze, mert a folyamat nem egyenletesen zajlik, hanem sokáig stagnál, és aztán az idő egy megfelelő pillanatában egy hirtelen ugráson keresztül lép előre a rendezettség. És aztán megint stagnálás következik, és megint egy hirtelen ugrás. És ezért nincsenek átmeneti formák a kövületek között, és tehát egy viszonylag szűk populációban, egy pontszerű állapotában hirtelen megtűnik, történik az előrelépés, és aztán megint hosszú stagnálás. Evolúciós ugrás. Így van. Így hívjuk. Jó, tehát ez is hülyeség.
Sok milliárd haszontalan, és ha el kell pusztulni, ugrás van, akkor is kell.
Igen. Jó, egy pár idézetet felolvasok. Azt mondja Michael Denton. Ausztrál biológus, egy elmélet válsága című könyvében ezt írja, az evolúció intellektuális alapja gyorsan folyt, csak a hinni akarás marad.
Evolution of intellectual foundation of evolution. All what we have urgency.
Jó, Colin Patterson, át kellett értékelem magamban az evolúciót, tudásból hit lett.
I had to evaluate the evolution in my.
Dan Keon, San Franciscói Egyetem állami egyetem professzora. Azt mondja, sok tudós habozik elismerni vagy tanulmányozni az elmélet problémáit, mert ezzel ajtót nyitnának az élet természet fölötti eredetének lehetősége, vagy sokkal inkább szükségszerűsége előtt.
The professor at any of the scientists are hesitate question the possibility that.
Jó, Sir Fred Hoyle, a nagy boom és az állandó sebesség elméletének a kiagyalója.
Sir Fred Hoyle, who figured out it.
Ő itt az abiogenezisről szól, tehát arról, amikor élettelemből lesz élő. Ennek a valószínűsége olyan, mintha egy tornádó söpörne keresztül egy szeméttelepen, és az eredmény pedig egy feltankolt Boeing 747-es lenne összerakva.
And he says that, wipes up everything right, and the outcome perfectly put together.
Jó, oké, akkor így röviden ennyit a bizonyításról. Most álljunk neki az evolúciós időzőjelbe tett bizonyítékok cáfolatának. És ezzel igazából egy új témába kezdünk bele, a geológiai utat kezdjük el. Tudnélik, a Az evolúció elméletet alátámasztani szándékozó bizonyítékok gyakorlatilag 99%-ban a geológiával kapcsolatosak. Egészségedre. Jó, és ez egy nagyon izgalmas téma, de tényleg az, a geológia önmagában igazolja a teremtés tudományt, és cáfolja az evolúciót. Van egy drága úriember, Dave Nutting, aki egy evolucionista tudós, aki megtért. Tehát ő úgy tért meg, hogy nagyon kereste a hiányzó láncszemet. Geológus egyébként, és hát csak egyszerűen komolyan átgondolta, hogy a dolgok hogy vannak. És most járja a világot, és előadásokat tart az evolúció elmélet ellen. És ő egy pár évvel ezelőtt itt volt Budapesten, és beszélt a Gyüliben, és a kazettáját, ha minden igaz, meg is lehet rendelni. Dave Nutting. Teremtés kontra evolúció, ez a címe. Jó? És az ő anyagát fogom használni vázlatnak most, mert nagyon okosakat mondott. Jó, és nagyon érdekes, hogy ő kardoskodik amellett, hogy kell, hogy legyen egy csata a humanista evolúció elmélet és a keresztény teremtés tudomány között, ha másért nem a gyerekeink miatt. A humanizmus világa pontosan tudja, hogy ezt a csatát az osztálytermekben kell megvívni. És egyenlőre nyerésre állnak. Mert az iskoláinkban tényként tanítják az evolúció elméletet. És olyan bizonyítékokat mutogatnak, amik hát erősen megkérdőjelezhetőek. Jó, tehát az első, hogy például itt vannak a kövületek. Azt mondja, hogy valódi evolucionista nem használja a kövületeket bizonyítékként. Mert hogy nemhogy nem támasztják alá az evolúció elméletet, hanem kimondottan cáfolják. És a mód, ahogy aztán ebből mégis bizonyítékot csinálnak, az a következő képletből ered. Tehát evolúciós bizonyíték, és ide tegyünk egy nagy kérdőjelet, és akkor a képlet így néz ki. Csontszilánkok plusz fantázia plusz művészi rajz. Okay. És aztán az orrod elé teszik. Láttál már tört biológia könyvet? Látod benne az ábrát? Ott van a neandervölgyi, ott van a ruhája, a fegyver a kezében, a sátra, a felesége, a gyerekei, a társadalmi élet, amit élnek. És nézed az ábrát, és azt mondod, hogy azt a mindenit, én gyerekként emlékszem rá, így gondolkoztam, hú, a mindenit. Ezek a tudósok tudnak. Úgy értem, találnak ilyen kis műtyöröket a földben, és ezt mind kikövetkeztetik belőle. Hihetetlen. És meg tudod, hogy néztek ki a dinoszauruszok, meg most már film is van róla, ugye? Hogy vadászik, hogyan harcolt a kicsinyeiért. Mint tudjuk, a neandervölgyi sztoria. És elmész a múzeumba, és látod például a nebraszkai embert. Mindjárt mondom. És ott van egy jól megformált koponya, sötétebb, világosabb helyekkel, az egész csontváza, az alak és minden. És van egy fog, az sötét, az ilyen fekete a fog. És kérdezed a vezetőt, hogy a fogát nem találták meg? Nem, csak a fogát találtuk meg. És ki tudtátok a fogból számolni, hogy hogy két lábon jár, és hogy milyen volt a nagy lábúja, meg mindent? Persze. Ezzel a képlettel. Csontcilánkok, sok-sok fantázia, és egy nagyszerű kézműves. És aztán később kiderült a nebraszkai emberről, hogy egy disznófogat találtak. A neandervölgyi gyakorlatilag embercsontok, valószínűleg egy beteg ember, angol kóros embercsontjait találták meg. Igen. Igen. Arról igen. Így van, a dinoszaurusok semmi baj nincs. Inkább az érdekes benne, hogy ugyanazt a módszert használják, művészi alkotások. Tehát, hogy azért egy csomó következtetést ott is nagy vonalúan vonnak le. Az igaz, igen. Méretek, így van, csomó mindenek. Nem. Igen. Igen. Remélem Isten megmutatja majd őket. Én azért megnéznék egy ilyen Tyrannosaurus Rexet. Jó, a Ramapithecus, jó, ott az állkapocs két darabját találták meg, és abból is összerakták az egészet. Aztán találtak további csontokat, és kiderült, hogy majomcsontok. Aztán emlékeztek, ez a híres felfedezés, a Lucy nevű csont, ami azért, tehát egy csimpánzszerű csontvázat találtak. De a hihetetlen újdonság az volt, hogy ez a csimpánz felegyenesedve járt. És ez ugye ez egy közbülső láncem, a majom és az ember között. Egy két lábon járó majom. Tehát ez hiányzott eddig. És a dolog, amiből rájöttek, hogy ez a csimpánz két lábon járt, az a térdizülete volt. Mert olyan térdizülete volt, ami a két lábon járáshoz kell. A baj csak az, hogy a tért csontot évekkel később és 2-3 kilométerrel arrébb találták meg. És az egyetlen ok, amiért ezt a kettőt összekapcsolták, az volt, hogy ugyanabban a rétegben találták. Ez merész? Kemény? Tehát összerakni egy csontvázat úgy, hogy tehát ha találok egy csontot itt, és találok egy csontot 20 méterrel arrébb, még azt se rakom össze, nem? Tehát... Hát, ha csak nincsenek nagyon egyértelmű út, tehát mit tudom én, esetleg egy meteorol, hogy lezuhant, így szétpasszírozta, és nyilvánvalóan látszik, hogy a nagy lábúja itt esett le, és akkor így szét van osztva. De 2,5 kilométer, vagy 3 kilométer, azért az húzós, nem? Jó, tehát a humanizmusnak a fegyvere az, hogy gátlástalanul hazudnak, és gátlástalanul állítanak tényként feltevéseket, szó szerint fantáziaalkotásokat, és úgy rakják eléd, minthogyha nyilvánvaló, elfogadandó és megkérdőjelezhetetlen tény lenne. Jó, akkor a következő érdekes kérdés, jó, akkor tehát beszéltünk az őskori leletekről, amik gyakorlatilag fantázia mozgatta műalkotások. Jó, nem találtak átmeneti formát, tehát kész működő lényeknek, ma is élő, vagy adott esetben kihalt, de olyan lényeknek, akik ma is élhetnének, a csontjait találták csak, és a folyamat ma nem figyelhető meg. Ugye itt tartunk most. Akkor a korról beszéljünk, mennyire öreg vagy fiatal a Föld. Jó, akkor az első gondolat, ugye... A kor meghatározási módszerek. Kezdjük ezzel. Tehát most nem, mert ez a legerősebb, ugye ezen kardoskodnak az evolucionisták többnyire. Hogy megmértük, tudjuk, hogy mennyi idős a Föld. Egyébként az sem lenne olyan nagy probléma, hogyha a Föld öreg lenne. Jó, tehát attól, hogy öreg, tehát oké, Ádámot Isten csecsemőnek teremtette, vagy felnőttnek? Felnőttnek teremtette. Miért ne teremthette volna a világegyetemet öregnek? Nem? Tehát miért ne csinálhatta volna meg azt, hogy megteremtette a 10 milliárd fényével odébb lévő csillagot, és ahelyett, hogy megvárja, hogy a fény 10 milliárd év alatt ideérjen, rögtön oda teszi a fényt is közé. Tehát egy működő rendszert hoz létre. Igen. Tehát ez annyira nem probléma. De azért aranyos, amikor a tényeket megnézzük, hogy egy olyan 7-10 ezer éves öregségre utalnak a tények, ami pont biblikus időtartam. De mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg a kor meghatározási módszert. Oké. Okay. A módszer itt ugyanaz. Te kis butus, nem értesz hozzá. Mi meg tudjuk mondani a dolgok korát, te meg csak szépen hidd el, amit mi mondunk. És akkor hogyan mondjátok meg? Tudományosan. És elmesélek egy történetet, ami megérteti a tudományos kormeghatározás problematikáját. UFO-k érkeznek a Földre. Idegen lények, és egy általános iskola, illetve egy középiskola udvarán szállnak le. És látnak tizenéveseket. És megkérdezik, hány éves vagy. Mire a tizenéves mondja? 16. Á, bizonyíts be, hogy 16 éves vagy. És erről előveszi a személyét, és mutatja. Mire azt mondják, ó, ezt nem fogadjuk el, mi csak tudományos bizonyítékot fogadunk el. Mert a személyi valójában egy jogi történelmi bizonyíték, ugye? Egy írásos feljegyzés azoknak a szemtanúknak az írásos feljegyzése, akik akkor éltek, amikor ő megszületett, és hitelesítették a születését. Ugye? Ez a normális módszer. Adj valami más bizonyítékot. Kérdezd meg a mamámat. Hát a mamád azt mond, amit akar, csak nem gondolod, hogy majd neki elhisszük. Kérdezd meg a nagyszüleimet. Nem mi tudományos bizonyítékot akarunk. Tehát elutasítják a jogi történelmi bizonyítékot, a szemtanúk és az írásos feljegyzések hitelességét. Mert valójában az időmérésre jelenleg nincs más lehetőség, mint az, hogy elkezded a mérést valahol, egy meghatározott ritmust követve mérsz, és a végén megszámolod, hogy hányat mértél. Nincs más módszer. De az idegenek tudnak más módszert. A következőt mondják. Azt mondják, mi bebizonyítjuk, hogy nem ennyi éves vagy. Fogják magukat és lemérik, és azt mérik, hogy 165 centi magas vagy, és 162 és fél centi magas vagy, és egy éven keresztül mérik, hogy ő mennyit nő. És lemérik, hogy 2,5 centit nőtt egy év alatt. Mostanra 165 centiméter magas vagy, úgyhogy 65 éves kell, hogy legyél. Tudományos? Hát ha még egy évig mérték volna, és megint kijön a 2,5 centi, akkor mondjuk már tudományos lenne. De azt mondják, hogy oké, hogy egész biztosak legyünk, lemértük a súlyodat is, és egy év alatt pont 1 kilót híztál. És most 65 kiló vagy, úgyhogy hány éves vagy? Hány éves? 65, ugye? Egyértelmű. Ugyanígy mérik a kort. Milyen hibát követtek el a Mars lakóink? Két hibát követtek el. Két olyan feltételezésre alapozták a mérésüket, amely, ugye, mi tudjuk a 16 éves tinédzser esetében biztosan, hogy hibás. Melyik ez a két előfeltevés? Nem 0 centivel születik, és nem 0 kilóval születik, így van. Tehát abból indultak ki, hogy tudják, hogy mennyi volt az adott mért egységnek a kezdeti mennyisége. Ők a nullával számoltak, számolhattak volna bármennyivel, de ők feltételezték, hogy az valamennyi, miközben az egyetlen mód arra, hogy megállapítsák, hogy az tényleg mennyi, az, hogyha ott vannak. Ugye? Különben ez jóslás. Jó. És a másik feltételezés mi? Te úgyis tudod, a többiek szerepeljenek egy picit. Mi a másik feltételezés? Hogy nem változik a folyamat sebessége. Őt abból indultak ki, hogy a folyamat egyenletes sebességgel egyenletesen zajlik a teljes időszakban. Hogy van ez a súllyal például? Hölgyek biztos tudják. Vagy akár a magassággal. Ugye? Hogy van? Egy darabig nagyon növünk, aztán nagyon lassan, aztán megint megnyúlunk, tizenévesen megyünk ezerrel, és aztán vége van, és aztán meg zsugorodunk. Igaz? És ugyanez a helyzet a kor meghatározási módszerekkel. Egy módszer csak annyira jó, amennyire az előfeltevések, amivel kiindul, stabilak. És tehát az egyik például zavarba ejtő dolog, hogy amikor megmérik valami ismert dolognak a korát, akkor mindig borzasztó adatok jönnek ki. Tehát, és erre azt a nagyvonalú megjegyzést teszik, hogy ez a kormeghatározási módszer a fiatal korú dolgokkal nem működik. Tehát például friss lávának, tehát tegnap előtt megkövesedett lávának a korát meghatároztatják, és kijön, hogy nem tudom hány millió éves. Csontokkal ugyanez. Ezt ők megcsinálta, ő megcsinált a kislányával. Meghalt a macskájuk, eltemették, és három évvel később, vagy mikor ásni kellett a kertben, és megtalálták a csontokat, és úgy nézett ki, mint valami őslénynek a csontja, meg volt kövesedve. És bevitték a múzeumba. És ott mondták, hogy hát a kis cicádnak az ősét találtuk meg, ez egy ősmacska, és meghatározták a korát, és nem tudom hány millió év jött ki. Jó, tehát és itt két nagy tévedés van. Az egyik például a rádiókarbon módszernél, ugye feltételezik, hogy a levegőben mindig ugyanannyi volt a rádiókarbon. Jó, közben gyakorlatilag felhalmozódik a levegőben, és a jelenlegi felhalmozódási ütemet nézve körülbelül 8000 éve halmozódik. A másik ugye a felezési idő, a sugárzó anyagoknak a felezési idejével számolnak, mint periódussal, mert azt mérni tudják. És ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy rádióaktív anyag, az anya elem lebomlik fiú elemre, nem tudom, utód elemre, többnyire ólomra. És akkor azt mondják, hogy megnézik az anyagot, és megnézik, hogy hány százaléka az ólom, és hány százaléka az eredeti rádióaktív anyag. És a kettő arányából következtetnek arra, hogy mennyi idős. Oké. De ehhez tudnod kéne, tehát honnan tudod, hogy eredetileg mennyi ólom volt ebben az anyagban? Mert mi van, ha eredetileg is volt benne? Sőt, gyakorlatilag van is. A másik pedig, hogy a felezési idő, a ritmus, amivel számolnak, nem állandó. És ehhez se értek pontosan, de gyakorlatilag mérhető szinten változik a rádióaktív anyagok felezési ideje. Tehát nem egy egyenletes folyamat, nem is kiszámítható. Jól mondom? Mindig jó érzés, amikor a Péter bólogat. Nem, oké. Jó. Lapozzunk. Akkor ez volt a kor meghatározás. Ugyanúgy a korral kapcsolatos. Két nagy elmélet van a geológiában. Az egyik, amit még a századunk elejéig szinte mindenki vallott, az az, hogy a Föld jelenlegi formája gyorsan alakult ki. Tehát valamilyen katasztrófának, kataklizmikus eseménynek a következtében alakult ki a Földünk jelenlegi felszíne. Tehát ahogy a humanizmus elkezdett terjedni, ahogy el kellett kezdeni megszabadulni Istentől, a geológiában is egy új irányzat hatalmasodott el, mégpedig a réteg elmélet, mi a neve ennek az elméletnek? Mindegy, ezt úgyse fogom kérdezni a tesztben. Az elméletnek a lényege az, hogy a jelenkori folyamatokat megfigyelve következtetünk a múltra, és feltételezzük, hogy a jelenkori folyamatok működtek a múltban is, és minden lassan, azzal a tempóval alakult ki, amivel most is változik. James Hutton volt az a 17. században élő geológus, aki először előjött ezzel az ötlettel. És a múlt kulcsa jelen, ez a szlogen, és uniformitarianizmusnak hívják. Uniformitarianizmus. Jó, és ez gyakorlatilag az, hogy lassú üledék lerakódás, a por lerakódik, lassú folyamatok kereszt, lassú erózió, eső esik a kőre, és lassan csiszolja, és minden nagyon lassan történik. És ugye ennek az elmélet, és így számolják a kort, ugye azt mondják, hogy a földtörténeti korok gyakorlatilag ezekben a rétegekben megfigyelhetőek. Ez szerint az, ami fölül van, az a fiatal, és az, ami lent van, az az öreg És itt lent primitív élő lényeket találunk, egysejtűeket, meg ilyen, nem tudom, épp hogy csak valamilyen kis moszatokat, meg ilyesmiket. Elvileg itt már találunk kagylókat, mit tudom én, csigákat. Itt találunk egyszerűbb ilyen élő lényeket. Itt már lehet, hogy találunk, itt meg már találunk ilyen majomféle, és itt meg már elvileg ember is van. Itt vagyok én. Jó, tehát ez az elmélet, és akkor azt mondják, hogy ami egy rétegben van, az hasonló korú kell, hogy legyen. És azzal, hogy megsatszolom, hogy tehát mondjuk ebben a rétegben találom, akkor nagyjából tudom is, hogy milyen öreg. De honnan tudom, hogy ez mennyire öreg ez a réteg? Úgy, hogy vettem egy követ ebből a rétegből, és meghatároztam a korát. Ugye, de a kor meghatározási módszer, amit használok, használhatatlan. Úgyhogy akkor végül is onnan tudom a korát, hogy ebben a rétegben találtam. Jó. Na most mindjárt megnézzük a tényeket, tehát hogy ez az elmélet. Tehát elvileg az összes földtörténeti kort meg kéne találni, és elvileg ebben a sorrendben kellene, és nagyon izgi lesz, tartsunk egy, nem tartunk most messzünetet, nincs már rá idő. Bírjátok, igaz? Hősök vagytok? Ki az, aki nem hős közöttetek? Az Edmond. Szeretnél kimenni püsölni, vagy ilyesmi? Ja. Hát, ha ébren maradnál. Akkor tartsunk egy 3 perc szünetet, 2-t. 3 perc szünet. Jó, akkor csak fölállunk, megfordatjuk a karunkat, és utána folytatjuk. Jó, nagyon izgalmas lesz. Most lesz nagyon izgalmas. Egy vulkánkitörésről fogunk beszélni. Oké, akkor a következő a gondolat, ugye? Tehát a két nagy elmélet, amelyik ütközik egymással, a gyorsan alakult ki, és itt igazából az alap elképzelés az az, hogy a Föld mai geológiai formája, a rétegek és minden gyakorlatilag az özönvíz alatt jött létre. A Biblia arról beszél, hogy az özönvízhez egyrészt a légkörben lévő nagyon nagy mennyiségű vízpára esőként leesett. Tehát nem esett az eső igazából az özönvízig, akkor esett először. Hihetetlen nagyszerű klíma volt a Földön, egy ilyen trópusi, kellemes, egyenletes éghajlat, ha minden igaz. És igazából ez az egész váltakozás így az özönvíz után kezdődött. A másik, hogy a mélységben voltak vizek. A földkéreg alatt, nagy nyomás alatt tárolt hihetetlen vízmennyiség. És gyakorlatilag, amikor a mélység vizei feltörtek, ez az iszonyatos nyomással jövő és rengeteg anyagot magával sodró víz tolta szét a lemezeket, és gyűrte föl a hegységeket, süllyesztette le a völgyeket. Igen. És az itt áramló víz, ugye, tehát egyrészt, amikor jött ki a víz, de sokkal inkább, amikor visszafelé ment a víz, ugye? Amikor a Föld újra elnyelte, illetve az óceánok és a tengerek medrei feltöltöttek a vízzel, akkor egy iszonyatos áramlás volt. El tudjátok képzelni, amikor egy tengernyi víz megy még valamerre? Gyakorlatilag, ahogy ez vitte a hordalékot, így alakította ki a rétegeket. Jó, és ugye a másik elmélet az, hogy szép lassan a por lerakódott, és így alakult ki. És elvileg a rétegek egy idősorrendet mutatnak. Az özönvíz elmélet szerint semmiféle idősorrend nincs, hanem csak jött a víz, vitte a homokot, és szépen így megmaradt, bármi lehet benne bárhol. Lássuk, mit mutatnak a tények. Kezdjük a vulkánnal. 1980. május 18-án a Szent Helena vulkán felfújódott, illetve már előtte felfújódott, 15 métert emelkedett, tehát nőtt a hegy. És csomó geológus járt arra, mert figyelték, hogy mi lesz vele. Azt felrobbant. 16 kilométerről csináltak egy fényképet, amiben lehet látni, hogy így megy föl az a hatalmas por és hamu mennyiség, és aztán az illetőnek be kellett ugrani a kocsiába, és ezerrel hajtania, mert egy ilyen piroplazma felhő 160-nal jött utána. és egy pár perc alatt azt a 16 kilométeres távot megtette. Fickó épp hogy túlélte, aki a fotót csinálta. De egy nagyon érdekes jelenség, a vulkán kitörés többnyire árvizekkel tehát ilyen nagy erejű sárfolyamokkal jár együtt. Ennek a pontos folyamatát nem tudom, de gyakorlatilag 3 nap alatt kialakultak kenyonok, és gyakorlatilag olyan geológiai jelenségek, amiket később, ahogy megnéztek geológusok, azt mondták, hogy ez sok millió éves kell, hogy legyen. Igen.
Sóderre, a kavicsal fölkevered az egészet.
Igen.
És akkor, hogy leülepszik, először aztán a könyv.
Egy gyönyörű rétegződés, igen.
Leülepszik, az egész finom másfél óra alatt is ilyen rétegek jönnek létre. Hangkanyonszerű kivár, az...
Kivágja.
Az majd, az meg.
Igen.
A réteg lerakódás, akkor szép gyerekkorban...
Igen.
A várba vizet, és néha így megcsúszamlott az oldala, és lement.
Úgyhogy... De gyakorlatilag a mi korunkban a geológusok szeme láttára jöttek létre olyan képződmények, amiket azelőtt úgy vizsgáltak, mint hogy évmilliós jelenségek. Tehát egy az egybe ugyanaz. És egyébként a rétegekben talált leletek is a gyors kialakulást támasztják alá. Nézzük. Az egyik probléma az, hogy ezt az elméleti rendet, ez egy elméleti rend, nem találjuk meg sehol. Sőt, tehát magát azt hiszem 13 geológiai, tehát ilyen földtörténeti kor van, és azt hiszem a Grand Canyonban is csak 7 réteget találnak meg egybe. Tehát egyszerűen sehol nem találták még meg a 13-at. De a baj az, hogy például találtak emberi lábnyomot dinoszaurusz lábnyomban megkövesedve. Akkor találtak részkulcsot ott, ahol még csak moszatoknak kéne élnie. Aztán problémás az, hogy például találtak egy fát, ami keresztbe megkövesedett egy 4-5 millió évnyi rétegben. Akkor ugye, tehát például ez szerint, az elmélet szerint, ugye, tehát centiméterről centiméterre, ahogy rakódik, azok sok száz, sok ezer év, ugye? Tehát találtak például baromi kitartó halakat. Tehát olyan kitartó halat találtak, amelyik miután megdöglött, egybe maradt egy 300-400 ezer évig. Tehát, hogy megvárt, amíg betemetik, hogy aztán szépen egybe megkövesedhessen. Belegondoltatok már ebbe? Megtaláltak olyan halat is, amelyik borzasztó türelmes volt, mert az egyik hal épp ette a másikat, és az is megkövesedett. Hát ismeritek, ez nekem egy gyors, pont ilyen vízfolyam, katasztrófaszerű jelenségről szól. Hirtelen történik valami, betemet a sár, ott maradok egybe, és szépen megkövesedek. Hogy? Igen. Aztán találtak olyan helyet, ahol dinoszaurusz csontok viszont ilyen hihetetlen módon szétszórva voltak. Tehát, mintha valami szétszakította volna őket, és a csontjaik ilyen, mint hogy az előbb mondtam viccesen, hogy mit tudom, ha 30 méteres körzetben találom meg a csontokat egy irányba szétszórodva, akkor gyanítom, hogy valami szétlapította azt a lényt. És ilyet találtak. Akkor Texasban találtak kagylótelepeket egybe. Ezt tudjátok, a kagylók, ahogy nőnek. De hát az se, hát az egy elég laza kapcsolat azért, nem? Tehát azt te le tudod tördelni a kezeddel. Tehát egy egybe megkövesedett kagylótelep, az is arra utal, hogy hirtelen eseménynek kellett bekövetkeznie. Jó, tehát ez így érthető? Akkor instant, tehát hogy például villámcsapás, villám belevág a fába, és mint egy megkövesedett fadarab, az marad belőle. Tehát ilyeneket is találtak. Tehát sok dolog, amiről azt gondoljuk, hogy mindenképpen hosszú időbe telik, az gyorsan is megtörténhet. Cseppkövek évtizedek alatt. Nem tudom, melyik kastélynak a pincéjét lezárták, befalaszták. És egy 10 év után kibontották a falazatot, mert mégis használni akarták azt a helyet, és, és én nem tudom, milyen méretű cseppköveket találtak, aminek nem tudom hány százer év alatt kellett volna kialakulnia. Találtak denevért csontvázat cseppkőben. Az is egy kitartó denevér volt. Jó, tehát valójában, ugye ezt mondtam, hogy valódi evolucionista nem használja a kövületeket az evolúció elmélet alátámasztására, mert nem bírja. Tehát gyakorlatilag a kövületek lépten nyomon az ellenkezőit bizonyítják. Igen. De mondd csak, szeretjük, Péter.
Mondod, hogy az ilyen összetett jelenségek, hogy egyik hal eszi a másikot, meg stb. Ezek mind a hirtelen megkövülésről mutatnak. Egyáltalán a kövületek a hirtelen katasztrófát mutatják, mert pusztán az, hogy létezik, mert bármilyen állat meghal, három belül széthordják a ragadozók, és a maradékot két héten belül a baktériumok, a csontjait meg három éven belül meg elpusztítják a baktériumok, tehát nincs idő megmaradni. Egyáltalán pusztán az, hogy bármilyen körület létezik, az azt mondta, hogy hirtelen temetődő.
Így van, így kell, hogy legyen. Hát ezt mondtam ugye, hogy amikor egy halat megtalálsz egybe, az egy nagyon stabil hal kellett, hogy legyen egy ilyen, tehát hogy kibírta egybe. De ez az, igen. Jó, úgyhogy hát nagyjából ennyi. Még egy-két érdekesség, a Bendegúzzal beszélgettem itt kint a folyosón, ő tanítja ezt komolyan, tehát ő egy ilyen tudós fej, és kreacionizmus tanít, a teremtéstudományt, és ők is pont az özönvízről tanítottak most. Voltál az órán? Igen, igen. Akkor mesélj valamit, vagy nem elégszem. De ő például azt mondta, hogy a olaj, kőolaj és szén ki tud gyorsan alakulni, csak tök sok víz kell hozzá. Fél óra alatt, 20 perc alatt szenet is, meg olajat is? Igen. Igen, tehát még csak nagy nyomás és nagy hőmérséklet se kell. Ja. Aha. Ja. Így van.
Annyira tetszik, meg eleve lerakódástok, csak a viszont nem. Erre lehetetlen.
Igen.
A tészlenyen is kulcs. Erre akarja azt mondani.
Igen, tehát nem működik, tehát ez egy elmélet, tehát ezt megint az iskolában tanítják, lerajzolják szépen ezt a geológiai, hogy hívják ezt, oszlopot, de ez egy kitaláció, tehát ez nem úgy történt, hogy valaki elment és megmérte, és tényleg így van, ezret megnéztem, ezerszer így volt, hanem kitalálták, tanítják, és van képük hozzá. Tehát ehhez nem okosnak kell lenni, hanem vastag bőrnek kell lennie a képemen. Ez a helyzet. Akkor itt van a másik például, van egy ilyen, hogy eróziós sebesség. Tehát mérni tudják, hogy mennyi idő alatt kopik el például egy hegység. És igazából a Himalájának pár tízezer év alatt síkságá kell kopnia. Tehát ahhoz, hogy a Himalája ma ekkora lehessen, ahhoz eredetileg, nem tudom, akkorának kellett lennie, hogy itt van a Föld, és itt van a Himalája, hogy kophasson. Jó, most kicsit cinikus vagyok, de a lényeg az az, hogy gyakorlatilag a megfigyelhető eróziós sebesség mellett síkságnak kéne lennie a Földön. Mindenütt. És van ezzel más dolog, ezekhez én annyira nem értek. Bementem a Bendegúznak az órájára, és jegyzeteltem, és megértettem, amit mond, és hogyha nagyon kéne, akkor a jegyzetemből el tudnám magyarázni. De ezer és ezer bizony, igazából bármit megnézel értelmesen, a teremtés elméletet támasztja alá. Minden adat, minden. Például egy kreacionista tudós kiszámolta ez a Föld mágnesességét, hogy ami változik, és nem tudom hány pólusonak kell lennie, meg nem tudom, hogy van ez, és rájött az egyenletre, amivel ki lehet ezt számolni, egy nagyon egyszerű egyenlet, és ez szerint, az egyenlet szerint ő pontosan meg tudja jósulni a mágneses tér változását. És ez az elmélet, ez az egyenlet működött a Marsra, és működött az összes eddig mért bolygóra, és kiszámolta előre, nem melyik bolygó mellett ment el most ez a szonda, a Jupiter, vagy nem tudom, melyik megy kifelé, és a melyik, ezek közül valamelyik, és azt is előre megmondta, hogy mit fognak mérni. Igen, de a tömeg alapján, meg nem tudom mi alapján ki tudja számolni, és És egy teljesen kreacionista gondolkodás alapján, és Hajszál pontosan megmondta, és bejött. Jó, akkor mit, amit a csillagászatban még a naprendszer felépítése, a hold, a periódusok, a nap-hold mérete, a aránya, a ugyanakkorának látszanak, így lehetséges a hold teljes napfogyatkozás, akkor a ritmus, ugye a földkeringési sebessége, nap körüli, a hold föld körüli tökéletes összhangban vannak bibliai időmértékekkel, akkor nem tudom, ezer dolog. Tehát igazából bármihez nyúlsz, ilyen izgi dolgokban talán... Tessék? Werner Gitt könyvei, így van, Werner Gitt bármelyik könyve. Neki van a csillagászatról is egyébként, van az információról, van az állatokról, a biológiáról. Zseniális. Oké, itt fejezzük be, 10 óra van. Köszönöm a figyelmeteket, mondjunk el egy imád gyorsan. Drága Jézus, hálásak vagyunk neked, hogy adtál nekünk agyat, és már csak arra kérünk, hogy segíts használni is. A hit, a nem látott dolgok létéről való meggyőződés, és semmi vakság, vagy semmi naivitás nincs benne, hanem józan, tiszta gondolkodás, amivel megragadhatjuk a láthatatlant is. Úgyhogy köszönjük, Uram, és csak kérünk, hogy használd mindezt a jóra az életünkben, a te nevedben. Amen.